Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Ivonyné Szarka Melinda vagyok, az Életre Növelő műsor vezetője. Ebben a két hetente, péntek este jelentkező beszélgetős műsorban nevelési, önnevelési, életvezetési kérdésekre keressük a válaszokat. Szeretettel várjuk a hallgatói kérdéseket, témajavaslatokat, ékezetek nélkül írva a következő e-mail címen. életrenövelő@mariaradio.hu Nagy szeretettel köszöntöm Uzsaliné, dr. Pécsi Rita neveléskutatót, állandó beszélgető társamat.
Jó estét kívánok!
A mai témánk a kritika lesz. A kritika épít vagy rombol?
Hát igen, ez egy húzós kérdés, mert nagyon sokszor azt éljük meg, hogy rombol, és azt gondolom, hogy mindenki úgy érzi, hogy ő építő kritikát fogalmazott meg. Tehát, hogyha ha egyáltalán kritikáról gondolkodunk, úgy felelősen szülőként, házastársként, munkatársként, akár csak a saját szüleinkkel szemben, vagy bármilyen helyzetben, hogyha abból indulunk ki, hogy igen, építő szándékkal mondom, jó a szándékom, és tényleg azt szeretném, és felelősen gondolkodom a másik felől, akkor is sajnos lehet, hogy leépít ez a kritikám. Tehát nem attól függ egy kritika, hogy jó sikerül-e, hogy milyen a szándékom. Tiszta a szándékom, igazat mondok, ráadásul igazat is mondok, biztos vagyok benne szinte, és jó szándékkal mondom, akkor sem biztos, hogy építőre sikerül ez az építő szándékú kritikám.
Kezdjük esetleg a gyermekeinknél. Hogyan fogalmazzunk meg kritikát különböző életkorú gyermekeink felé, hogy annak legyen foganatja?
Igen, mindenkor, tehát akárcsak gyereknél, szóval minden embernél úgy indulunk ki, hogy a kritika az idegrendszerünket ott érinti, ahol a fizikai bántalmazást is érzékeljük. Tehát, hogyha egy bármilyen enyhe kritikát megfogalmazunk, akárcsak, akárhány éveseknél, tehát ez lehet egy 80 éves, vagy egy 3 éves is, annak az idegrendszere azt jelzi, hogy vigyázz, mert most felpofoztak, belédrugtak, fájdalmat okoztak, tehát egyszerűen a fizikai bántalmazás jeleit közvetíti az idegrendszer. Tehát a kiinduló kérdésre válaszolva, hogyan fogalmazzuk meg, először is számítsunk rá, hogy biztos, hogy fáj. Innen indulunk. Biztos, hogy fáj. Azután persze az a következő, hogy hát, hogy ilyen sokszor van, hogy akkor jaj, ha fáj, akkor talán nem is kell megfogalmazni. Akkor legyünk olyan szelidek, hogy ne is mondjuk el, inkább nyeljük le. Ez nem jó, és semmiképpen sem vezet célra, hiszen tényleg felelősek vagyunk, például a gyermekünkért, de akár a házastársunkért is, akár egy barátságban is, tehát ilyenkor tevődik fel az a kérdés, hogy jó, de akkor ki mondja meg, ha nem én? Hát én vagyok a felelősért, tehát ki az, aki segítsen neki ebbe a helyzetben? Nyilván meg kell fogalmazni. Nagyon sokszor mondom magamnak is, hogy igenis meg kell mondani, hiszen ott vagyunk, ugye ugyan itt van, hogy ne adjunk fekete pontot, meg ne adjunk rossz jegyet, meg semmilyen kritikát ne fogalmazzunk meg, mert a jó ember az el tudja viselni, és le tudja nyelni, és nem tudom. Tehát ez biztos, hogy nem igaz, hát a fogorvos is fáj, és mégis el kell menni. Tehát az biztos, hogy nem megoldás, hogy akkor azt mondom, hogy nem, akkor oda nem kell menni, hanem jól kell tudni megfogalmazni. De annak az első pontja, hogy jó lesz-e, hogy számolok-e azzal, hogy fáj. Tehát be kell építenem egy-két olyan, hogy úgy mondjam, érzéstelenítő momentumot, amitől elfogadhatóvá válik egyáltalán a kritika. Egyáltalán meghallja. Ha ezt nem teszem meg, és majd mindjárt beszélhetünk is ezekről a kis fogásokról is, de ha ezt nem teszem meg, akkor számítsunk arra, hogy hárít, védekezik, vagy támad. Legtöbbször ez szokott lenni a válasz a kritikánkra. Nem én voltam, nem jól láttad, ő kezdte el, mások is ezt csinálják, de pont te beszélsz, tehát hárít, védekezik és támad. És hogyha ezt érzékeljük, hogy vagy hárítás, védekezéssel, támadással találkozunk, akkor már is gondolhatunk arra, hogy aha, igen, ez egy természetes reakció, hiszen fáj neki, hogy megfogalmaztuk ezt a kritikát. Tehát először is szerintem ez egy nagyon-nagyon bölcs tanács, én is úgy kaptam, hogy mindig először meg kell szűrnöm, hogy tényleg nekem ezt most meg kell mondanom. Tehát tényleg. Mert ha igen, akkor elő kell készíteni, akkor arra idő kell, majd arról is beszélünk, milyen technikákkal. De legelőször is érdemes elgondolkozni azon, hogy tényleg most ezt nekem meg kell fogalmaznom. Tehát ugye Szokratésznek van az a jó kis szűrője, hogy igaz-e, tehát biztos, hogy igaz-e. Már sokszor itt abba hagyhatjuk, hogy feltételezem, azt hallottam, így mondták, mások is, nem tudom micsoda, ezzel igaz-e, tényleg biztos, hogy igaz-e? valóban segít-e az, hogyha én most ezt megmondom, majd mindjárt erről is beszélünk, tehát, hogy alkalmas-e egyáltalán az időpont, a helyzet, az ő lelki állapota azzal, mert különben csak fáj. És hogy valóban ez a kritika egy jó dolog-e, amivel én szeretnék segíteni. Tehát nem csak egy hozzávágok egy igazságot, mert ez tényleg akár igazság is lehet, de a hozzávágom ezzel nem fog segíteni. Legfőjebb fáj. Tehát a kapcsolatot rombolni fogja. Tehát először is megszűröm. Jó, megszűrtem. És rájövök, hogy igen, segít. Persze, igen, és nagyon fontos, én vagyok érte a felelős, és abszolút igaz. Tehát sokszor körüljártam, így van, mindenképpen meg kell mondanom, jó. Ha erre az álláspontra jutok, megint lépek egyet tovább, valahogy gondoskodnom kell arról, hogy érezze és tapasztalja, hogy én vele vagyok. Tehát azt mondom, hogy vagy egy kis gesztus, vagy egy bátorító tekintet, vagy egy kis érintés, vagy mellé ülök. Tehát semmiképpen sem szembeállok, és úgy mutogatok, ahogy szoktunk, mert te, mert így, meg úgy, meg nem. Nagyon fontos a hangszínben, a hangsúlyban, a valamiben, ez a veled vagyok. Ez a veled vagyok, ez nem kell folyton mondogatni, hogy jaj, de tudod, drágám, én úgy szeretlek, és csak azért mondom, mert nagyon szeretlek. Tehát ez egy kicsit erős így, és nem is nagyon hihető, de mégiscsak ezt kell közvetítenie. Ugyanis most ő pont azt érzi, hogy én nem szeretem, hogy én ellene vagyok, és hogy én bántom. Többször beszéltünk, azt hiszem, hogy ezen a fórumon is arról, hogy ugye a mondanivalónknak a 7%-át közvetítik a szavaink. És az összes többi, a testbeszéd, a hangsúly, a hangszín, a tekintet, a közelség, a bármi. És hogy valahogy erről gondoskodni, hogy ezt érezze, valahogy a fél mondatokba, hogy hát múltkor is olyan jó sikerült, hát te megy ez neked, vagy nem tudom én. Azt a tartalmat közvetíteni, hogy lehet tévedni, de tudom, hogy jó vagy, és tudom, hogy képes vagy rá, hogy másképp csináljuk, és ez most így nem sikerült. Ezt tényleg azért mondom, hogy legközelebb jobban sikerüljön, de azt mondom gesztusokban, tehát egyszer a veled vagyoknak a kifejezése. A másik az pedig egy nagyon egyszerű kis eszköz, hogy úgy megfogalmazni azt a kritikát, hogy tehát nem objektíven. Ma nagyon objektív világban élünk, mármint objektivitásra törekvő, és csak az az érték, ami ez objektív, ez ilyen megfigyeléseken, olyan kutatásokon, és nem tudom, micsodákon alapult. A helyes kritika pedig éppen, hogy nem objektív. Ez most mit jelent? Tehát nem is kell törekedni rá. Hiszen amit én megfogalmazok, az nem is lehet objektív különben, ebben az esetben, mert én láttam meg az én szememmel, az én hátteremmel, az én érzelmeimmel, a mi kapcsolatunk is benne van, tehát ez mind annyira személyes, hát érted, hogyha az apja látta volna meg, akkor ő onnan fogalmazná meg, de én ez vagyok én, tehát nem objektív, hanem maximálisan szubjektív. Én ezt látom, és ezt így is kellene megfogalmazni, hogy én így látom. Ezt nagyon sokszor mondják, hogy ugye szemináriumokat is rendeznek, meg minden vezetőknél is van, hogy egész délelőttöket ezt gyakorolják, jól menő vezetők, hogy én közlésekkel megfogalmazni a kritikát. Hát a legkevesebb esetben sikerül ez tényleg, hogyha az ember úgy hétköznap úgy megfigyeli a környezetét, hogy hányszor hallok én közléssel megfogalmazott kritikát, hogy én így látom. Nem az, hogy ez az igazság. Márpedig ez van. Márpedig ez így van. Tehát ez azt közvetíti felé, hogy ezt mindenki látja, hogy te mekkora ökör vagy, csak te nem, és én ezt most megállapítom. Szép objektíven. Tehát ez az igazság. Ezzel nem lehet kezdeni semmit. Mert itt azonnal megint becsukódik a személy, tehát egyszerűen elveszíti azt a támaszt, hogy én lehetek egy valaki. Ugyanis azt mondom, hogy ha én azt mondom, hogy én így látom, már is ott van a lehetősége, hogy azt mondja, hogy hú, de tényleg, hát én nem így gondoltam. Tényleg ezt így lehetett értelmezni? Jaj, te, ne haragudj, például akár. Vagy azt mondom, hogy hát ez nem is így van. És érted, már is hozzáteheti magát, most akár igaza van, akár nem. Majdnem mindegy ebben a helyzetben, de nincs beszorítva a sarokba, ahol megint védekezik, hárít, támad. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én így látom, már is ott van a tisztázás lehetősége. Tehát, hogy ő elmondhatja, hogy egészen másképp gondoltam, ezzel meg ezzel nem számítottam, a fene egye meg, nem akartam így, vagy valamit mond. Ez a tisztázás lehetősége azért olyan nagyon lényeges, mert ez olyan az embernek, mint a levegő a lelkének. Tehát az, hogy engem is elfogadjanak. Tehát, hogy ne kiosszál, és te megmond nekem ott a sok tutit, hogy ez így van. Még a legkisebb gyereknél is így van. Hogy ő is egy kicsit betehesse magát. De azt mondhassa, hogy hát igen, te így látod, én meg így látom. És hogyha nincs meg ez az elfogadottság, akkor gondoljunk arra, hogy nem jutott levegőhöz az az ember. Aki nem kap levegőt, mondja is egy kutató, hogy képzeljük el azt, hogy most itt kiszivattyúzzák ebből a teremből a levegőt, akkor mit fogsz először csinálni? Levegő után kapkodsz. Senkit nem érdekel, hogy a másik éppen mit beszél, vagy mi történik ott a teremben, adjanak levegőt. Ez lesz az első, ez az alapszükséglet. És az embernek ez az elfogadottság, ez alapszükséglete. És ha ezt nem adjuk meg bármilyen kicsi gyereknek, bármilyen idős vagy öreg, vagy bármilyen pozíció, itt nem számít az embernek ezt az elfogadottságot, akkor az egók harca lesz. Azonnal ütköznek, védekezik, nem fogadja el, minden hülyeséget fog mondani, azért, mert be se fogadja a kritikát, mert egyszerre meg kell védenie magát ebben a helyzetben, mert nem kap levegőt. Tehát azt mondom, hogy az én közlést gyakorolni, ez is egy kicsi fogás, és mondjuk, hogy sikerült én közlésen megfogalmazni, adtam neki a tisztázás lehetőségét, adtam egy pár gesztust arra, hogy ugye, nem tudom, én veled vagyok, akkor is még van pár ilyen kis fogás, amit például nem lehet minden pillanatban megfogalmazni. Tehát nem lehet mindig. Jól kell időzíteni. Tehát fel kell azt mérni, hogy most képes-e befogadni. Mert ha nem, akkor annak nincs értelme, hogy most én ezzel előjöjjek. Mert csak fáj. Mert fájni biztos, hogy fog. De nem biztos, hogy képes befogadni. Jó, mikor képes egy ember befogadni? Hát akkor képes, például felajzott érzelmi állapotban soha nem képes befogadni. Soha. Tehát felajzott érzelmi állapot, de vigyázzat, ez nem csak egy düh. Felajzott érzelmi állapot lehet egy nagy öröm, lehet egy nagy félelem, egy nagy izgalom, egy nagy gyász, egy nagy szomorúság, egy nagy fáradtság is akár, de mondom, tehát bármi ilyen egy nagy várakozás, vagy valami ilyesmiféle dolog, nem tudja befogadni. Annyira ki van hegyezve az idegrendszer mindenre, tehát ugye a felajzott érzelmi állapotban, hogy ott megszólal egy negatív kritika, azt felnagyítja. Annyira felnagyítja, hogy nem lát tőle. Tehát sokáig dolgoztam zenetanárként, és például érdekes volt, hogy ugye gyerekek készülgettek ilyen házi hangversenyekre, jó. Persze, hát jó, nincs olyan, hogy hibátlanul játszik valaki, nyilvánvaló, de hát nem is ez a baj, mindegy, jó, jön le a színpadról, és akkor ott a kemény tanárok, ott aztán megjelennek, hogy igen, megmondja, nagyon szép volt, látod, ha egy kicsit többet gyakoroltál volna, akkor bizony még az ütem is sikerült volna. Most ebből mit fog megjegyezni felajzott érzelmi állapotban? Nem volt elég jó, nem gyakorolt eleget, mindenki előtt lebőgött, az az ütem, hogy kihallatszott, és a többi. Ezt nem szabadott volna most. Azt mondom, ilyenkor meg kell keresni azokat a támaszpontokat, amik jók voltak, felajzott érzelmi állapotban, megerősíteni azt, ami jó, egyet, kettőt, valamit találok, megvárni, még lehígad ez a dolog, mondjuk most a jelen esetben azt mondom, megvárom, majd jön órára, akkor már minden lecseng, nem tudom, mi is ott megbeszéljük, hogy mi volt annál az ütemnél. Tehát lecsengett a felajzott érzelmi állapot. Tehát igenis azt mondom, hogy nem lehet kimondani, ami a szívemen a számon, nem lehet ráönteni rögtön, nem lehet mindig minden pillanatban még az a legtisztább igazságot se közölni. Mert fáj. Mert fáj, és nekem gondoskodni kell arról, hogy ez befogadható legyen. Még egy ilyen kis eszköz, a halmozás, ez is kifejezetten hát ilyen jó erős embereknél lehet észrevenni, hogy én nem szólok mindenért, én le tudok nyelni dolgokat. Én nekem nem kell mindent, persze tudom, hogy minden nem kell szólnia. És akkor lenyeli, és akkor nyelegeti, nem szól kétszer, nem szól háromszor, nem szól négyszer, na mikor ötödször szól. Na most aztán elég volt. És akkor az a szegény nem tudja, hogy most mi. Hát az előbb ugyanezt csinálta, meg két napja ugyanezt csinálta, semmit nem szólt, és akkor most miért ez a sistergés, érted? Szóval kihallatszik mind, amit lenyeltél az ötödik alkalommal. Tehát a halmozás biztos, hogy nem jó módszer. Jó, de hát akkor most mondtam, hogy nem lehet mindent kiönteni, akkor most mi? Ez egy nagyon fontos, hogy megint csak magamban, önnevelés abszolút. Magamban elgondolkozom azon, hogy tényleg ez egy olyan súlyú valami, amit nekem most meg kell fogalmazni. Vagy most lehet-e megfogalmazni. És akkor már is elkezdem. Azt mondom, hát nézd oda, Hát 4 éves. Hát ne izé már, hát most ne, hát világos, hogy így viselkedik, hát nem kell neked most itt nagy előadást tartani. Persze, hogy 4 éves. Vagy azt mondom neki, hogy te, hát látod, hát most érted, lázas, beteg, meg most volt olyan rossz periódusa, meg a hülye főnöke is, hogy leteremtette, meg a nem tudom micsoda, hát most nincs olyan állapotban, és akkor magammal megbeszélem, hogy ez tulajdonképpen nem. Vagy például azt is mondhatom magamnak, hogy minden itt máma, nem is aludtam rendesen, meg ilyen hülye állapotban vagyok én is, és nem tudom, érted, biztos én is érzékenyebb vagyok a kelleténél. Lehet, hogy ez nem is olyan éles, ami, ahogy én látom. Tehát magyarul egy kicsit magamban megforgatom, és hogyha magamban ki tudtam szórni, és azt mondom, hogy nincs értelme, akkor az nem halmozás. Mert elengedtem, kiengedtem. Tehát ez nem lenyelés, hanem egyszerűen nem láttam jónak. Úgyhogy ezt, hogyha megtesszük, hogy nem halmozzuk, és megvárjuk az időzített pillanatot, meg is szűrjük, én közléssel mondjuk el, az már fél siker.
Egy nagyon érdekes mondatot olvastam, amikor Majkon jártunk a családommal, a szerzeteseknek ezt a mondatát, hogy mielőtt megszólalsz, gondold meg, hogy mondani valód van olyan szép, mint a csönd, amit éppen megtörni készülsz. És ez nekem olyan nagyon sokszor segít, hogy ne szóljak rá arra a gyerekemre. Van, hogy nem sikerül, de ha már csak 10-ből egyszer sikerül, igen, hogy átgondoljam el.
Igen, nagy önnevelés kell ehhez, mert egyrészt nagyon kritikus közegben élünk, tehát egyszerűen divat lett az, hogy mindenhoz szólunk valami kis negatívumot, és ömlik ki belőlünk, amit észreveszünk, éppen rögtön, amit észreveszünk, azt ott rögtön meg kell jegyezni. Na most, ugye azt látjuk, hogy a kritikának már az eddig elmondottak alapján is azért kell egy megágyazás, kell egy előkészítés, kell egy finom érzék ahhoz, hogy most lehet-e befogadni, vagy nem. Milyen állapotban van, vagy én meg tudom-e úgy fogalmazni. Tudom-e azt valóban én közlésé alakítani csak, és nem hozzávágni, hogy át te már ilyen vagy, vagy általánosítani. Jaj, a fiúk mindig, a nők mindig, igen, a ti családotok mindig, ebbe a házba nem lehet másképp, és a többi. Tehát ezzel se lehet mit kezdeni, mert az egész családomért nem lehetek felelős, tehát konkrét tettekről kell beszélni úgy, hogy én közléssel előkészítve és megszűrve. Tehát a másik pedig, ami lehet, hogy már itt is beszéltünk róla, attól az embertől tudok elfogadni egy darab kritikát, akitől a közelmúltban legalább 3 megerősítést kaptam. Úgy magamra vonatkozólag, mindegy, hogy melyik területen. De azt ki kellett mondani, tehát kimondani. És ez a legalább 3, ez sajnos, hát gyerekek esetében 5 az egyhez. Gyerekek esetében, nagyon közel álló személy esetében, és fejletlen személyiség esetében. Azt mondom, hogy 5 az egyhez. Mit jelent? Akkor tudja befogadni az egy megjegyzésemet, vagy az egyetlen kritikámat, mert hogy ez neki nagyon fájni fog nyilván, akkor tudja befogadni, hogyha volt a közelmúltban legalább 5 megerősítő megjegyzésem. Tudod? Ezt nagyon ajánlom a hallgatóknak is, magamnak is, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy írják ki a hűtőszekrényre az 5 az egyhez. Ha ezt csinálnánk tényleg felnőtte, legalább a családban a felnőttek, vagy a nagyobb gyerekeknek már elmagyarázhatjuk, vagy egy osztályban, vagy egy munkaközösségben, vagy egy tantestületben, vagy bárhol, egy nagyobb közösségben, hát az, én hiszem azt, hogy nagyon sok minden megváltozna. Mert a légkör megváltozna. Most gondold el, hogy akkor tehetsz egy megjegyzést, egy kis ártatlan, kis, hát tudod, csak azért mondom. Hát nem, hát én. Akkor tehetsz egyet, ha tettél 3 pozitívat már akkor. Nem szoktuk kimondani a pozitív megerősítéseinket. Egyszerűen nem mondjuk ki. Mert hogy ez természetes. Hát azt miért mondja a gyerekeknek pláne, hogy akkor elkaphatom, mert ez természetes dolog. Ha ő tett azért erőfeszítést, ez nem természetes. Az erőfeszítést meg lehet jegyezni, hogy igen, jaj, de jó, hogy ez így sikerült. Nem kell nagyon, nem kell felmagasztalni, nem kell zseniálisnak nevezni, meg fantasztikusnak, meg nem tudom minek, hanem csak úgy észre kell venni. Néha csak egy kacsintás, hogy fú, de jó, sikerült. De ezt ki kell mondani, tehát nem szabad spórolni ezzel. Mert ezzel gyűjtjük azt a muníciót, amire támaszkodva kimondhatsz úgy egy kritikát, hogy azt be tudja fogadni, meg tudja hallani, hogy ne rögtön védekezzen, hogy ne rögtön azt mondja, hogy persze, mert elmer mindig csak igen, mindig csak a rosszat veszed észre, meg hát ezeket halljuk azért eleget.
Mennyit ártunk azokkal a mondatainkkal, ami így
zsigerből jön, hogy már megint ott esett le a kabát rólad a szoba közepén. Vagy miért nem lehet megírni időben, miért nem lehet neki kezdeni időben annak a házi feladatnak, miért este 8-kor jut eszedbe vasárnap, stb. Stb.
Igen. Mert mindig, mert általában, mert holban. Itt van az általánosítás, most ez is, amit felsoroltál, érted, ez mind te közlés volt. Ez egy sején közlés volt. Mert mondhatnám azt, hogy nézd, mit tudom én, olyan rossz, hogy most itt mindent másképp kell szervezni az estében, mert még nincs kész a házi feladat. Én így látom, és erre azt fogja mondani, de hát anya, hát eddig a nagyinál voltunk, ott csináltam volna meg a házi feladatot, vagy bármi más. Tehát majdnem mindegy, hogy ott éppen igaza lesz, vagy nem. De hogy bevonható ebbe a helyzetbe, hogy ő is nyilván valamit csinált a helyet, hogy a házi feladatot csinálta volna. Ez az egyik része, hogy amiket most itt felsoroltunk, éppen az idézett kis példamondatok, semmilyen szempontból nem feleltek meg az építőkritikának. Tehát ezzel nagyon sokat ártunk, de legfőképpen azt ártjuk, hogy elmegy mellette, érted, telítődik. Mert most anya rájött ez, és most mondogatja, és akkor kész. Legfeljebb, hogyha már elég hangosan mondjuk, meg kicsit vörösek leszünk tőle, vagy nem tudom mi, akkor érzi, hogy na most elért egy ilyen szintet, most kéne valamit csinálni, mert most már egy kicsit, ugye ez most már egy következő fokozat. De nem ez a cél. Tehát ettől nem fogja holnap előbb megcsinálni, csak félni fog, szorongani fog, vissza fogja ezt lőni, vagy egyáltalán megromlott a hangulata, a légkör, a minden, de nem lesz hatékony. Tehát ennyit mindenképpen ártunk vele. De még egyre felhívnám a figyelmet, nem tudom, beszéltünk-e már, de itt már beszéltünk a cinizmusról, nem?
Nem.
A cinizmus egy nagyon, az a legveszélyesebb kritika, a cinikus kritika. Ugye mi a cinizmus? Amikor egy ilyen kis viccbe, érted, na látom, jól sikerült, na látom, már meg, hát zseni vagy, érted, és akkor ilyenek, kicsi viccbe. Ugye ott általában ott van egy társaság, én észreveszek egy fonákságot, azt egy kritikával illetem, de nem készítettem elő, még azt nem is mondtam, hogy hát a legfőképpen ilyenkor jó, hogyha négy szem közt mondjuk meg, hogy legyen neki tisztázási lehetősége, ugye, amikor a kritikát megfogalmazzuk. Jó. Én közlés, négy szem közt, stb. Tehát ez semmi nem volt, hanem itt van a társaság, észrevettem a valamit, és egy olyan jó pofán megjegyzem, hogy jaj, néma, megint, na hát ki lett volna az utolsó, hanem ő, hát neked aztán jó órád van, vagy mit tudom én, egy későnél, vagy bármiért ismerjük ezeket. Sajnos nagyon cinikus társadalomban élünk. Tehát az, hogy minden helyzetben elhangozhat egy cinikus megjegyzés, tehát akármilyen, tehát egy politikai helyzetben, egy közjogi méltóság szájából, egy óvónő szájából, egy óvodába hallottam, hogy jaj, hát mindenki jó valamire, hát ha más nem, elrettentő példának. Képzeld el! Tehát ott állt a kisgyerek és a két óvónő egymással ezt poénkodta. Hát ez megengedhetetlen, de többféle helyszínen. Tényleg azt mondom, hogy ha megint erre egy kicsit úgy ráfigyelünk, hihetetlen cinizmus vesz minket körül. Tehát észre se vesszük, és megeresztjük ezt. Gyereknek, fiatalnak, felnőttnek, mindenkinek. Na most, ez nagyon nagy probléma. Még egy ilyen cinikus megjegyzéssel meg is mutatnám, hogy körülbelül miről van szó, mert az értéket csavarja ki, és általában pont azt, amit szeretnél, tehát hogy építő kritikát szeretnél odaadni, azt fordítja meg, és nem fog építeni, hiszen most nem védekezhetsz, most nem mondhatod el, most nem érzed magad befogadva, nem volt előkészítve, nem foglalkozik vele senki, de még csak meg sem magyarázhatod, hát 5-1-hez minimum, tehát az persze, hogy nem volt meg, és most még csak nem is sírhatsz, mert hogy fáj, mert kritika hangzott el, tehát érzed, hogy eltalált, nem sírhatsz, mert most mindenki röhög. Éppen rajtad. Tehát ez így összeadódva olyan mély nyomokat hagy mindenkiben, de különösen is a fiatalokban, mert nem tudják, tehát egy gyerek pláne nem tudja ezt feldolgozni. Mondok például egy ilyen példát, hogy nem tudom én, hogy minden földi élet a halállal végződik, a földi élet célja tehát a halál. Tehát érted, kicsavar egy igazságot, mert ezekben a cinikus megjegyzésekben mindig van igazság is. Tehát ezek jó kis megjegyzés, ha nem rólam szól. De ha éppen egy ilyen jó kis viccbe öltöztetett kritika eltalál, és az rólam szól, és abban van igazság is, hát az nagyon fáj. Az nagyon fáj, mert nem tudsz vele mit csinálni. Tehát én magamnak azt szoktam mondani, hogy kinek lehet megengedni egy cinikus megjegyzést. Egy nagyon érett embernek, egy nagyon közelállónak, akiben biztos vagy, hogy ez nem lépsz a tyúk szemére éppen, vagy egy fájó pontjára, és aki nem fáradt. Tehát 35 éves házasság után, a férjednek augusztus 23-án a nyaralás után. Akkor egyszer. Mert nagyon biztosnak kell lenned benne abba, hogy nem rombolsz százszor többet, mint amennyit akartál, mint egy megjegyzés megér. Gyökösi Endrének van egy nagyon szép, hát nem novellája, hanem egy megtörtént esetet mesél el, hogy volt egy osztálytársuk, aki egy kicsit sérült volt, és nem jöhetett be a tornaterembe, és, de nagyon jól tanult különben, és mindig lejött velük megnézni a tornászokat, de hát egy szóval nem tornászott velük. És egyszer jött a tornatanár, és ott az öltözőbe éppen rohant be a tornászok közé, és hát véletlenül ott útjába volt ez a gyerek, és kicsit félrelökte, és mondja, hogy mit állsz itt az útba, te töpörtyű. És hát elesett. És azt mondja Gyökösi Bandi bácsi, hogy épp a cipőmet vettem fel, elesett, fogta a kis motyóját, és fölment az osztályterembe. Fölmentem utána, leültem vele szembe, mondtam neki, hoztam az uzsonnáját, szalám, és gyere, szereted, neked adnám. Válaszolt, hogy nem szeretem. Azt mondja, tudtam, hogy szereti, mert valami betegségéből tartott el az édesanyja, és sokszor nem volt uzsonnája se, de nem fogadta el. És nagyon jó szívű gyerek volt, azt mondja, az érettségén neki köszönhetem, hogy átmentem a nem tudom melyik érettségén, mert az utolsó pillanatban áttolta a megoldási képletet. De az érettségi banketre egyedül ő nem jött el, geológus lett, még ki is tüntették, tehát hogy jó tanuló gyerek volt minden. És egyszer csak kapott az édesanyjától egy levelet, hogy jöjjön, keresse föl, mert hát meghalt. Azt mondja, szaladtam az anyjához, és az anyja elkezdte mesélni, hogy egyáltalán nem tudom, hogy mi történhetett, mert a normafánál felakasztotta magát, 30 évesen volt. És azt mondja, hogy hát egy ilyen üres borítékot találtak nála, de nem volt benne semmi, és aztán a zsebében megtaláltak egy cetlit, hogy minek éljen egy töpörtyű. És azt mondja, hogy nem tudtam rá mit válaszolni, így is fogalmaz, hogy mondtam volna azt, hogy vannak lassan ölő mondatok. Megcsókoltam, eljöttem, és azt mondja, amikor a gimnázium előtt ment el a villamos, már bőgtem. Azóta se szeretek arra járni. És ez egy megtörtént eset, tehát nem egy novella. És nem mondom azt, hogy minden kritikus megjegyzésünk így végződik, de hogy vannak lassan ülő mondatok, az biztos. Az biztos, és azért erre... És nem tudjuk meg, hogy mit okoztunk vele. Most nem mindegyik, nyilván nem mindegyik itt landol. De ha nem is itt landol, mondjuk ez a legszélsőségesebb, de ha hordozza 10-15-20 évig, hogyha emiatt érted, nem mer, nem tudom... Ha visszanyomtunk benne egy akármilyen jó dolgot, vagy ekkora fájdalmakat okoztunk neki, volt egy másik, egy asszony, azt mondja, hogy ő vidékről került föl valami nagyvárosi gimnáziumba, jó nevű gimnáziumba, sajnos épp egy katolikus gimnáziumba. És hát ott azt mondja, egyébként kitűnő tanuló volt, de hát rögtön azért nem tudta felvenni a menetet, de igyekezett, nem tudom én. És volt valami reál tárgy, amiben írt egy dolgozatot, és hát nem sikerült olyan fényesen, de hát jó, valami. És odaírta rá a tanárnő, hogy aki egy ilyen egyszerű, most csak mondom, nem pontosan tudom, aki egy ilyen egyszerű egyenletet nem tud megoldani, nem érdemli meg azt a kiló kenyeret. Így valami ilyet, vagy a szelet kenyeret, vagy... Jó. És azt mondja, hogy egész életemben végig kísért ez a mondat. Azt mondja, mindig ezt akartam bebizonyítani, hogy ennek a tanárnőnek, hogy akkor se volt igaza, hogy nem jól látod, hogy érted, hogy így lesajnált, hogy hát ugye, jó? És képzeld el, hogy azt mesélte el, hogy meghallotta, ez egyébként szép családja lett, 3 gyerekük volt, mit tudom én, szépen ment elő a szakmájában, mindenféle, de hogy ez mindig ott volt benne. És azt mondja, amikor meghallotta, és volt egy elég nagy nehézsége támadt egyszer valahogy az életében, és akkor azt mondta, hogy most mint egy jelet fog kérni, mert tudta, hogy meghalt ez a tanárnő, elment a temetőbe, elment a sírjához. És ott úgy azt mondta neki, hogy ugye látod már, hogy megérdemlem azt a kiló kenyeret, és hogyha igen, akkor segíts ebben az esetben, hogy tudjam, hogy ez egy jel, és egy ilyen feloldásra várt. Még mindig, hát nem voltak semmilyen kapcsolatban. Csak azért szeretném ezt így kihangsúlyozni, hogy ezt Én úgy venném a magunk helyébe, hogy tilos. Tehát cinikus megjegyzést tilos tenni. Viccelődjünk pozitív dolgokkal, ne negatívokkal.
A házastársunkkal való kapcsolatban a kritika az is egy sarkalatos kérdés. Hogy fogalmazzuk meg? És megváltoztatni ne akarjuk a házastársunkat. Ezt azért le lehet szögezni, igaz?
Abszolút. Abszolút, de felelősek vagyunk egymásért.
Igen.
És tükrök is vagyunk egymásnak.
Igen.
És alakítói is lehetünk egymásnak, akkor, ha őt elfogadtam. Ugye itt van megint, az elfogadottság az a levegő. Tehát, hogyha én így elfogadlak, ahogy vagy, ugye Pilinszky, ahogy mondja, hogy rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Tehát először elfogad, és azután természetesen beszélhetünk arról, hogy te ez lehet, hogy jobban csinálhatnád. Én közléssel megfogalmazom. Majd azután azt mondom neki, hogy hát én ezt láttam. Mit gondolsz erről? Előkészítem, veled vagyok, beszélgetek, időt hagyok rá, kivárom az alkalmas pillanatot, konkrét tettről beszélek, nem halmozom. Hát amiket felsoroltunk. 5-1-hez, természetesen, nem cinikusan. Tehát ez kifejezetten, ugye átváltozás is a címe, kifejezetten az, hogy hogyan segíthetjük az ő formálódását. Mert persze nem akarjuk átváltoztatni, nem akarjuk megváltoztatni, az elfogadással együtt, a feltétlen elfogadással együtt adok egy tükröt. De ezt a tükörtartást, ezt nagyon meg kell alapozni, ezt nagyon elő kell készíteni a házastársunkkal kapcsolatban is. Pontosan ezek a minden, amit eddig elmondtunk, érvényes a házastársra, és sőt, nagyon is érvényes. Tehát őnek is úgy működik az idegrendszere.
Hogy fáj. Nála 5-1, vagy 3-1?
Közelálló ember. Közelálló ember, és nagyon, nagyon lényeges, mert azért 5-1, mert nála nagyon, nagyon tudjuk minden érzékeny pontját. Tehát nagyon, nagyon rátapinthatunk ott nagyon fájdalmas dolgokra is, hiszen ugye nagyon jól ismerjük adott esetben, és az nagyon fájhat. Tehát azért 5-1, hogy ez, mert ott ugye nem csak azt fogjuk megkritizálni, hogy rosszul áll a kalapod, hanem ott esetleg egy olyan mélységes dologról van szó, amivel lehet, hogy 50 éve küzd. Tehát azért ott nagyon szükség van arra, hogy ez meg legyen ágyazva, hogy ezzel az 5-tel azt tudjam kifejezni, hogy nagyon veled vagyok. Tehát még jobban. Házastársak esetén a Schönstatt lelkiségben tanultunk egy nagyon, nagyon praktikus, jó eljárást. Azt mondja, hogy engedj meg a házastársadnak 20 bogarat. És ez a 20 bogár, ezek ilyen kis apróságok, amin azért még szét is mehet egy házasság adott esetben. Miért zörög a fazekakkal örökké? Miért nem csukja be a garázsajtót? Miért így tekeri ki a fokrémet? Miért használ ennyi WC-papírt? Nem tudom én. Tehát nagyon-nagyon apróságok. Miért köhécsel? Nem tudom. Tehát ilyen apróságok, tehát nem főbűnök és nem tudom micsodák, de ezek azért az idegeinkre mehetnek úgy, mikor minden nap 5-ször és 20-szor előfordul, ugyebár. És akkor azt mondom, hogy tényleg megengedek, tehát én a saját akaratomból összeírok 20 bogarat, amit a házastársamnak megengedek. Mi ezt elkezdtük játszani, hát azért nem olyan egyszerű ám, tehát azért tényleg, szoktam is mondani, hogy néha úgy érzed magad, hogy egy bogárgyűjtemény közepén csücsülsz, és ott nem csupa katica bogár van, tehát azért vannak szarvas bogarak és ronda büdös bogarak is, tehát tényleg is, amikor belebotlasz benne, hopp, akkor ez egy bogár volt. Erre nem kell megjegyzést tenni, mert hogyha reálisan megnézed, most valóban, érted, most ezt örökké meg kell jegyezni, hogy miért hagyta nyitva az ajtót, vagy miért nem tudod lekapcsolni a lámpát. Most azt mondom, hogy lehet, hogy egy nagyon pihent állapotban tudunk arról beszélgetni egy nyaralásba, hogy hát jól esne azért nekem, jól lekapcsolnád a lámpát, érted, egy ilyen külön kis ajándéknak veszem, ha lekapcsolod, ezt lehet mondani. De az a hétköznapokban ez a 20 bogár, hát ez valami csodálatos jótétemény egymásnak, mert én is kapok akkor 20 bogarra lehetőséget. Nagyon nagy, szóval tényleg az embert nagy lelkűvé alakítja, nagyon, nagyon zseniális, kicsi eszköz, de hatékony.
Egy záró kérdést szeretnék még feltenni. Amikor már látjuk, hogy a szüleink ugye idősödnek, és már nem látjuk a hibáikat már, ezt hogyan fogalmazzuk meg feléjük, hogy ne bántsuk őket?
Hát rengeteg megerősítés, és megint csak mérlegeljünk, hogy egyrészt van-e olyan állapotban, hogy be tudja fogadni? Tud-e változtatni? Hát lehet, hogy nem. De akkor lehet, hogy nincs értelme. Lehet, hogy nincs értelme. Ugye,
az egészségem múlik rajta.
Akkor igen, akkor lehet megint, de sokszorosan előkészítve, sokszorosan és talán pontosan azokat a részeket kihangsúlyozva, hogy annyira fontos vagy nekem, hogy annyira szeretnénk, hogy jól legyél, hogy olyan nagy kincs vagy te nekünk, és hogy tehát nagyon, nagyon apránként, hogy ezt a kicsi dolgot próbáljuk meg, és nem mint, ugye ez itt az átkeretezésről is, talán már beszéltünk itt is, tehát nem teljesen, mint, tehát nem egyértelműen egy ilyen, hogy mondjam, leteremtő, vagy kategorizáló kritikának megfogalmazni, énközlés. Nagyon én közelítettem, lehet, hogy én úgy látom, hát ugye, hogyha nem egy háztartásban élünk, vagy valami, hogy úgy látom, hogy ez mindig olyan nehéz, hogy ezt így csináljad, vagy úgy csináljad, vagy hogy tudok ebbe valamit segíteni, vagy szóval kiutat mutatni, pici kis olyan, ezt az előbb nem is mondtuk, ez nagyon fontos része a jó kritika megfogalmazásának, hogy nem csak egy lezárt kritikát megfogalmazni, hanem elkezdeni keresni, hogy ezt hogy lehetne másképp. Tehát azt mondom, csak nagyon egyszerű, nem, mert ugye nem mondtunk hozzá példát, hogy sose veszed be a gyógyszeredet. Tehát ez biztos így nem jó. Hogy én úgy látom, hogy többször elmarad talán, vagy nem találod este, vagy kimarad, vagy szóljak, telefonáljak olyankor, vagy írjuk föl, vagy jobb lenne, hogyha ide kikészítenénk, vagy talán egy gyümölcslével könnyebb lenne bevenni, vagy egy lekvárral, vagy nem tudom. Tehát mindjárt megmutatni azt, hogy keresgéljük azt a megoldást, amiben segíthetünk, és egy ilyen jellegű énközléssel megfogalmazni, hogy érezze az elfogadást, érezze a lehetőséget. Tehát ne az legyen, hogy annyi kudarcra tapintasz már, hogy persze, hogy nem veszem be, nem érdekel az egész, unom az egészet, mindig visszaöklendezem, nem tudom összerágni, elegem van, egyedül vagyok, csak tudnád azt, hogy mit jelent ez itt magamba gyógyszereket eszegetni, meg ezek. Tehát azt hiszem, hogy ezeket kikerülve nagyon sok elfogadással, és nagyon sok tapintattal, és tényleg kicsi lépésekben, és mindjárt a megoldásokat keresni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt bő fél órában az építőkritika létjogosultságáról, a kritika és a dicséret helyes arányáról, továbbá a lassan örő mondatok veszélyeiről beszélgettünk Pécsi Ritával. Reméljük, mindannyian találtak benne olyat, ami megérintette a lelküket, és tovább gondolásra készteti önöket. Az Életre Növelő című műsorral legközelebb 2 hét múlva március 27-én, pénteken, 20 óra 16 perctől jelentkezünk. Beszélgetésünk témája ekkor a harag lesz. Várjuk önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata. Mária Rádió.
Hírpercek.